Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok, újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Szükségünk van-e nekünk szabadítóra? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy rabok vagyunk? Tisztában vagyunk-e a saját rabságunkkal? És észrevesszük-e, meglátjuk-e azokat a láncokat, amik megkötöznek bennünket? Azért annyira fontos ez a kérdés, mert hogyha nem látjuk azt, hogy rabok lennénk, hogy rabok vagyunk, akkor nem is akarunk megszabadulni, akkor nem tudjuk, hogy szabadulásra lenne szükségünk. És hát az a szomorú helyzet, hogy rengetegen így vannak ma. Nem látják meg azt, hogy rabok, és éppen ezért nem is vágynak a szabadulásra. Annyira hozzászoktunk a mai világban ahhoz a gondolathoz, hogy csak az létezik, amit látunk, vagy amit meg tudunk tapintani. Hogy éppen ezért hiába érezzük is olykor, vagy nagyon is sokszor ezeknek a rabláncoknak a szorítását, amik rajtunk vannak, mégsem ismerjük fel azt, hogy rabok vagyunk. És hogyha nem ismerjük fel, hogy rabok vagyunk, akkor nem is fogunk vágyakozni arra, hogy valaki megszabadítson bennünket, és ha ez a helyzet, akkor addig nem is értjük azt, hogy miért lenne szükségünk Jézusra. És addig azt hiszük, hogy nekünk aztán biztos, hogy nincs szükségünk Jézusra. És természetesen most az előbb a bűnöknek és a sátán által ránk rakott terheknek a láncairól beszéltem, amik megkötöznek bennünket, amik szellemi, lelki láncok, mondhatjuk így. Láthatatlanok, de súlyosabbak minden vasláncnál. Csak egy pillanatra képzeljük most el azt, hogy láthatóvá, tapinthatóvá válnak a bűnöknek a láncai, a bűnöknek és a bűnök következményeinek a láncai, a szellemi, lelki láncai az embereken. Hát nagyon szokatlan látványt árulna a szemünk elé. Néznénk az embereket, ahogy bicikliznek az utcán, itt az utcákon, és azt látnánk, hogy egészen a földig lelógnak a láncok róluk, és azt húzzák maguk után csörömpölve nagy hanggal. Vagy ahogyan szállnak fel a buszra, azt sem tudnánk csendesen megtenni, hanem mindenkor nagy lánccsörgést hallanánk, ahogy lépnek föl a buszra. Vagy látnánk azt, hogy emberek próbálnak beszállni az autóba, és alig tudják bepréselni magukat az ülésbe, a sok lánctól, ami ott van rajtuk teherként, megkötözöttségként. De hát nem csak másokon látnánk furcsa dolgokat, hanem saját magunkon is. Lehet, hogy mi magunk is Nehezen tudnánk egyáltalán kilépni a házunk ajtaján, annyira sok lánc lenne rajtunk, vagy alig tudnánk leülni az ebédlőasztalhoz. Rendezkedni kéne a minket megkötöző láncokkal, hogy egyáltalán odaférjünk az asztalhoz. És ha egyszer így látnánk azokat a láncokat, amik ugye nem fizikai láncok, fizikai értelemben vett valóság, hanem lelki-szellemi láncok, amik megkötöznek bennünket, akkor biztos, hogy sokkal jobban akarnánk szabadulni belőlük, és egészen egyértelművé válna számunkra az, hogy szabadításra és szabadítóra van szükségünk. És mindezt azért mondtam most el, mert az a vita, ami a mai alapigénkben szerepel, és Jézus és a zsidók között zajlik, azzal kezdődött, hogy Jézus a következőket mondta: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézus ráadásul ugye ezt azoknak a zsidóknak mondta, akik ott voltak körülötte, hallgatták őt Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén, és hittek benne. Azt olvassuk ezekről az emberekről, hogy ők voltak azok, akik hittek Jézusban. És azért fordult ezzel aztán feléjük Jézus. De amikor ezt mondta, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő meg akarja szabadítani őket, akkor még ezek az emberek is felháborodtak, hogy hogy mondhat ilyet Jézus. Ezt válaszolták Jézusnak: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Itt elsősorban a zsidók valamiféle politikai szabadságra gondoltak, politikai elnyomásról beszéltek, mert bár hát ismerjük azért a történetüket, hát szegények inkább többször voltak egyébként fogságban, meg elnyomás alatt, mint hogy teljesen független nép legyenek, viszont mégis az identitásukat mindig megőrizték, a vallásukat megőrizték, és nem oldottak fel a többi népben, mindig Isten választott népe maradtak. És ebben az értelemben hát jogos azt mondaniuk, hogy nem voltak szolgái senkinek, ha erre gondolunk. Ugye az összes többi nép a többi birodalom alatt beleolvadt a többibe, de őket nem tudta senki annyira szolgává tenni, hogy elszakítsa őket a vallásuktól. És hiába van az, hogy akár éppen akkor is, amikor lezajlódik ez a beszélgetés, hát a római birodalom elnyomás alatt vannak, de még akkor is ugye a saját istenüket félik, és legalábbis külsőleg őt követik. Jézus azonban elmagyarázza nekik rögtön a következő versekben, hogy ő nem ilyen politikai szabadságról beszél, hanem egyértelműen a bűn szolgaságából hívja őket szabadságra. Azonban azt látjuk, ha itt olvasnánk az egész részt, hogy hát a zsidóknak ez sem tetszett. És továbbra is föl voltak háborodva azon, hogy Jézus akár a bűn rabszolgaságából is hogyan szabadíthatná meg őket. Hiszen ők nem rabszolgák, nem szolgálja a bűnnek. És hát ezért a nézeteltérés miatt egy terjedelmes vita bontakozott ki Jézus és a zsidók között arról, hogy ki kihez is tartozik valójában. A zsidók azt mondták, hogy ők Ábrahámnak, Isten választott emberének a leszármazottai, és éppen ezért semmilyen szabadítóra nincsen szükségük, még a bűnökből sem, a sátán hatalmából sem, hiszen az, hogy ők Ábrahám leszármazottai, az azt jelenti, hogy azonnal egyenesen Isten gyermekei is. Ugye, mint ma az szokás hinni, hogyha valaki az evangélikus egyházba születik, megkeresztelik, akkor azonnal már is az Isten országába kerül. Hát ugyanannyira alaptalan ez a gondolat, mint a zsidóknak a gondolata volt, hogy ők Ábrahám leszármazottai, és ezért nincsen szükségük szabadítóra. Nézzük azt, hogy Jézus mennyire határozottan ellene mond ennek. Jézus ezzel szemben azt mondja, hogy ők a sátán fiai. A sátán fiainak nevezi őket Jézus, és azt mondja, hogy a sátán akaratát követik. Ezt olvassuk, hogy Jézus ezt mondta: ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. És azért, és fontos azt látnunk, hogy itt ugye ördög szerepel a magyar fordításban, de az eredeti szövegben a diabolosz név áll, ami a sátánnak az egyik másik megnevezése. És azért fontos kiemelni ezt itt, mert a mai igényben, amit felolvastam, ott is olvasunk ördögről, csak ott más szót fordítottak így. Tehát itt, ezen a helyen Jézus arról beszél, hogy ezek a zsidók a sátánnak a gyermekei, vagyis a sátán uralma alatt vannak. És amikor ezzel szembesíti Jézus az ő hallgatóságát, a zsidókat, akkor felháborodnak még inkább, és elkezdik éppen Jézust vádolni azzal, hogy hát nem ők, hanem Jézus az, aki nem Istennel van közösségben, hanem a sátánnal. És így érünk el aztán a mai ige szakaszunk elejére, amikor azt olvastuk, hogy azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? És ahogy mondtam, ugye itt már az ördög szót, egy másik kifejezést fordítottak, sajnos ugyanígy a Biblia fordítóink, mint ahogyan az előbb a diaboloszt. Itt már a daimónion kifejezés szerepel, tehát itt azzal vádolják a zsidók Jézust, hogy egy démon van benne. És igaz ez az egész mai ige szakaszunkra, az egész vita során nem a sátánról van itt szó, hanem arról, hogy Jézusban van-e démon, vagy nincs démon. És azért fontos ezt látnunk, mert ugye Jézus azt mondja az embereknek, hogy az ő igazi atyjuk a sátán, vagyis teljesen a sátán uralma alatt állnak, ha meg nem szabadítja, amíg meg nem szabadítja őket Jézus. Erre ők ugye felháborodva válaszkodni kezdenek, de annyira távol áll tőlük annak a gondolata, hogy emberek teljesen a sátán uralma alatt legyenek, hogy még Jézus sem vádolják itt ugyanezzel, hogy ő lenne a sátánnak a fia. Bár most haragszanak Jézusra, és úgy tűnik számukra, hogy valóban Jézus nem Istennel van, hanem a sátán oldalán áll, mégsem mondják azt, még Jézusról sem, hogy az ő atya a sátán, mindössze annyit mondanak, hogy Jézusban van egy démon. Mert hogy annyira nem látják a saját láncaikat, ugye, hogy őket magukat mennyire megkötözi a bűn és a sátánnak az ereje, hogy még az ellenségükről sem tudják feltételezni azt, hogy ennyire súlyos láncok lennének rajta. Ugye nehéz nekünk is ma ezt elfogadni, hogy nincs középút. Hogy valaki vagy a sátán hatalma alatt áll, és a sátán akarata irányítja az ő akaratát, vagy pedig Isten uralma alatt áll. És amíg valaki meg nem tér, és el nem fogadja Jézus Krisztust urának és megváltójának, addig nem az, hogy nincs ura, hanem addig a sátán hatalma alatt van. És ezt az akkori zsidók sem tudták felfogni, és ebből is látszik, ebből a vitából is, hogy mennyire elképzelhetetlen volt ez számokra. Persze, hát Jézuson semmilyen láncok nem voltak, ebben nem tévedtek legalább, viszont az ő láncaik annál súlyosabbak voltak. És Jézus éppen azért nem fejezte be egyébként itt, ezen a ponton velük a beszélgetést, miután elkezdték őt vádolni ilyenekkel, mert ő nem csak rá akart mutatni az ő láncaikra, hogy emberek, vegyétek észre, hogy a sátán uralma alatt vagytok, és szabadulásra van szükségetek, nem csak ezt akarta elmondani, hanem ő meg is akarta valóban szabadítani az embereket a láncaiktól. Most a 49. verstől olvasom az igénket. Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus tehát itt azt látjuk, hogy ahelyett, hogy finomított volna azon, amit mondott, látva az emberek felháborodását, hogy kicsit elcsendesítse a helyzetet. Ahelyett, hogy finomított volna a mondandóján, inkább még jobban hangsúlyozta a helyzetnek a súlyos mi voltát. Most már ugyanis nem csak arról beszél, hogy ugye ő az, aki meg tudja szabadítani a többi embert a sátán és a bűnöknek a hatalmából, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ő az, aki életet adhat nekik. Ő az, aki meg tudja őket menteni a haláltól. És ha a zsidók figyeltek volna tényleg arra, hogy Jézus miről beszél valójában, akkor nem értették volna őt félre. Nem hitték volna azt, hogy Jézus nem hitték volna azt, hogy Jézus itt a földi halálról beszél. Mert ugye Jézus előbb arról beszélt, hogy a bűn hatalmából tud megszabadítani, és utána beszélt arról, hogy életet tud adni az embereknek, márpedig a bűnnek az igazi büntetése az nem az, hogy az ember földi életének egyszer vége kell, hogy szakadjon, ez is része a bűn büntetésének, de a legnagyobb büntetés az örök halál. Hogyha itt valaki meghal Jézus nélkül, akkor utána pokolra kerül, és örökre el lesz választva a Teremtő Atyától, a Mindenható Istentől, minden élet és jóság forrásától. Jézus erről a halálról beszél, és azt mondja, hogy ettől a haláltól tudja megmenteni az embereket. Hát Jézus hallgatósága azonban ebből semmit sem fogott fel, és azt hitték, hogy Jézus a földi halálról beszél nekik. Teljesen hibás tehát az az érvelés, amiben itt bocsátkoznak ezek az emberek, hogy hát Ábrahám is meghalt, meg a proféták is meghaltak, hiszen Jézus nem a földi halálról beszél. És éppen Ábrahám és a proféták azon keveseknek az egyikeik, azok közé tartoznak, akikről biztosan tudhatjuk, hogy ebben az értelemben nem haltak meg. Hogy nem a pokorra kerültek, hanem Istenhez, a mennybe. Hogy ott éljenek vele örökkön örökké. Viszont bármennyire is hibás volt, ugye látjuk, hogy hibás ez az érvelésük, mégis egy nagyon fontos és nagyon helyes kérdésre lyukadtak ki, amit aztán feltettek Jézusnak ezek az emberek. Ugye ezt kérdezték Jézustól. Kinek tartod magadat? Ez pedig lehetőséget adott Jézusnak, hogy elmondja, hogy ki is ő valójában. Hogy ő maga az élet. Aki előbbtől fogva van, mint Ábrahám, és valóban nagyobb Ábrahámnál és minden prófétánál is, hiszen arra egyébként jól rámutattak itt a vitájuk során a zsidók, hogy Isten minden prófétája csak ember volt, meg kellett halniuk itt a földön. Jézus azonban nem csupán ember, hanem ő maga Isten is. És Jézus is meghal ugyan, de ő önszántából, és értünk teszi ezt, azért, éppen azért, hogy minket megmenthessen a bűnök hatalmából. Viszont Jézus Ábrahámmal és a prófétákkal ellentétben le is győzi a halált. Legyőzi a földi halált is, és legyőzi az örök halált, a kárhozatot is. Azért, hogy nekünk örök életet adhasson. Mindez persze még nem ennyire részletesen mondta el itt a hallgatóságának, de ezt egészen egyértelműen elmondta, hogy ő nagyobb Ábrahámnál, és hogy ő maga az élet. Hallgassuk meg most, hogy mit is válaszolt Jézus erre a kérdésre, hogy kinek tartod magadat. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt neki. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Nagyon viccesen hangzik a zsidóknak ez a kérdése, nem? Hogy hát 50 évesen vagy, és már láttad Ábrahámot. Elsőre úgy tűnik, mintha nem tudnának számolni, hogy Ábrahám már több ezer évvel azelőtt élt. De nem, hát ugye arról van itt szó, hogy a zsidók mindössze annyit tudtak maximum elképzelni Jézusról, hogy valamiféle látomásban megjelent neki Ábrahám, és hát azért az nem fiatal embereknek szokott megadatni, az ő elgondolásuk szerint, hanem idősebbeknek. És ezért mondták azt, hogy még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Pedig Jézus, itt is látszik, hogy mennyire nem figyelnek arra, amit Jézus mond nekik. Jézus nem arról beszélt, hogy ő látta Ábrahámot, hanem azt mondta nekik, hogy Ábrahám látta őt, Jézust. És aztán nem tudhatjuk, hogy Ábrahám még földi életében kapott valami látomást Istentől Jézussal kapcsolatban, vagy már ugye ott Istennél a mennyben látta Jézust. Nem is ez a lényeg, ezt nem tudhatjuk, de azt igen, hogy Ábrahám volt az, akinek megtiszteltetés volt, hogy láthatja Jézust és az ő napját, vagyis azt az időt, amikor Jézus eljön a földre. Jézus egészen egyértelműen beszél itt aztán arról, hogy ő nem pusztán ember, hanem maga Isten. Ugyanis amikor azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ugye ezzel nem csak azt fejezte ki, hogy nagyon-nagyon régóta létezik, vagy akár öröktől fogva létezik, hanem amikor azt mondta, hogy én vagyok, ugye nem is azt mondta, hogy én voltam már, hanem hogy én vagyok, ez a kifejezés, ez a szókapcsolat, ez csak Isten számára volt fenntartva a zsidók gondolkodásában. Csak Isten mondhatta ezt így ki, hogy én vagyok. Mert hogy Isten így mutatkozott be, nem pont így, de ugye úgy mutatkozott be Mózesnek az égő csipkebokorban, hogy vagyok, aki vagyok. És éppen ezért a zsidók úgy gondolták, hogy ezt csak Isten mondhatja ki, hogy én vagyok. És látjuk is, hogy mennyire így gondolkodtak a zsidók, és Jézusnak mennyire szándékos volt az, hogy így fogalmazott, hogy ezzel azt fejezze ki, hogy ő maga Isten, mert ez teszi csak érthetővé számunkra azt, hogy miért akarták azonnal megölni ott helyben Jézust a zsidók. Azt olvassuk, hogy utána rögtön, amint ezt kimondta, hogy én vagyok, fogták a köveket, hogy már öljék is meg Jézust. Aztán Jézust persze nem tudták megölni, mert Jézus elment előlük. De látjuk azt, itt látjuk azt, hogy mennyire igaza volt Jézusnak, amikor arról beszélt, hogy a sátán uralma alatt, a bűn uralma alatt vannak ezek az emberek, és azt teszik, amit a sátán akar, mert hogy éppen Jézust, az élet urát akarták elpusztítani itt. Azok, ugye, akik a sátán és a bűn hatalma alatt bűn rabságában éltek, és a halál felé mentek. De hát itt sem tudták elpusztítani természetesen az élet urát, ahogyan később sem. Még akkor sem, amikor Jézus megengedte nekik, hogy megöljék őt a kereszten. Azért engedte ezt meg, mert éppen ezáltal tudta őket megszabadítani, vagy legalábbis megszerezni számukra az örök életet, és felkínálni számukra a szabadságot a bűn és a halál és a sátán fogságából. De akkor sem tudták elpusztítani az élet urát, amikor megölték a kereszten, mert Jézus legyőzte még a halált is, és feltámadta a harmadik napon. Jézus tehát azért jött, hogy megszabadítson minket a sátán és a bűnök rabláncaiból, amik a halálba húznak bennünket. Ehhez azonban, hogy ezt megtegye először, rá kell mutatnia arra, hogy mi rabok vagyunk, meg kell mutatnia a láncainkat számunkra. Hogy mi felismerjük azt, hogy rabságban vagyunk, és ezért kiáltsunk szabadításért és szabadítóért. Hogy kiáltsunk az egyetlen szabadítóhoz, aki képes még a halálból is megmenteni bennünket. Hogy kiáltsunk Jézus Krisztushoz szabadításért. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, Jézus úgy tud megszabadítani bennünket, hogy megvalljuk neki a bűneinket. Ugye beismerjük, hogy vannak láncaink, és le akarjuk tenni, és átadjuk Jézusnak az életünket, hogy tegyen velünk azt, amit akar. Újra és újra ezt meg kell tennünk, mert a bűnök láncai, ha Jézus le is veszi rólunk, azonnal tekerednek is vissza ránk, és újra kérnünk kell, és engednünk kell Jézust, hogy szabadítson meg a láncainkról. Ebben pedig az segít nekünk, ha olvassuk az ő szavát, Jézus szavait, és komolyan is vesszük azokat. Hiszen Jézus ezt mondta, Bizony-bizony mondom néknek, ha valaki megtartja az én igémet, az én szavamat, nem lát halált soha. Azért, mert Jézus szavain keresztül ismerhetjük meg Isten, ami szabadítónkat és életünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető Úrunk, megvalljuk neked, hogy annyira nehéz elfogadnunk azt, hogy nélküled teljesen el vagyunk veszve. Hogy nélküled teljesen és mindenestől a sátán uralma alatt vagyunk. És lehet, hogy ez nem látszik meg rögtön az életünkön, de tudjuk, hogy nélküled a pokolra jutnánk. Úrunk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed még akkor is árad ránk, amikor a sátán uralma alatt vagyunk. Hogy a te szereteted már akkor, te már akkor szerettél bennünket, amikor még az ellenségeid voltunk. És köszönjük neked, hogy te felajánlod nekünk a szabadítást, hogy elfogadhatjuk tőled a szabadítást és az új élet, az örök élet ajándékát. Arra kérünk, Urunk, hogy mindnyájan tegyük ezt meg. Először is, és újra a sátán elleni küzdelmünkben, a bűnök elleni küzdelmünkben, hiszen mi csak elbukni tudunk, de viszont mindig győzöl, és mi hozzád a győztes Úrhoz akarunk tartozni. Amen.